Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma itt meghallgatja ezt az előadást. Hogy Janus Vanonius bolygatott sírját, vagy síremlékét most ismét föltárjuk, arra a közelmúltban előkerült adatok, és ezekre alapozva a korábbiak újraértékelése adta a késztetést. Idézzük föl először a költő jól ismert sorait Kálnoki László fordításában. Hogy ne boruljon mély feledés rám néma síromban, azt akarom, hogy evers álljon a sírkövemen. Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánkhoz először jöttek a Szent Helikon zöld koszorús szüzei. Ezt a dicsőséget, ó, hagyd meg a holtnak, irítség, rossz akarat, kímélt hűt korait legalább. Hic situs est Janus patrium qui primus ad hissum, duxit laurigeras ex helico de deas. Hunc saltem titulum livor per mitte sepulto, insidie non est in monumenta locus. Ami azután végül történt, arról a kortárs Bonfili részletesen tudósít. Idézem. Hogy egyházmegyéje szent testülete mennyire kedvelte főpapját, képzeld el a következőkből. Mivel a király haragja miatt, mint egy közellenségnek tartották, és senki sem merte neki a szokásos végtisztességet megadni, testét a papok titkon bevitték egy pécsi kápolnába, és sokáig egy szurkos ládában tartották. Hosszú idő múlva, midőn Mátyás történetesen meglátogatta a várost és a bazilikát, a papi kollégium megkérte őt, hogy engedje meg végre méltó temetséggel megtisztelni Janus poéta testét, melyet haragjától való féltükben régóta őrizgettek temetetlenül. A király elbúsult a nagy férfió sorsán, alaptalan vélekedésük és félelmük miatt megdorgálta őket, és ezután pompás gyászszertartást rendezett neki, hogy a jeles költőt ne fossza meg a temetés tisztességétől. Eddig Bonfini. 500 év múltán a régész Kárpáti Gábor, nem régen halt meg, ásója föltárta a valóságot. Őt idézem. 1991. márciusában a pécsi székesegyházban a nyugati fal mentén 20 cm bolygatatlan réteg alatt a déli pillér alapfalától északra 8 váz került elő. A hatodik alatt a koporsó élesen kirajzolódott. A váz alatt a koporsó alja végig vastag, fekete kátrányos rétegként jelentkezett. Benne fiatal férfi, láthatóan jó megtartású váza volt. A jobb combfején, a bal kézcsontok alatt második pálpápa ólumbullája volt, revez oldallal fölfelé. A vastag kátrány réteg igazolja Bonfini tudósítását, teszi hozzá Kárpáti Gábor. A személynek szóló bullát bizonyosan a későbbi azonosítás céljából helyezték a koporsóba. Akkor hát maradt-e a sírban századokon át a teste, és a költő nyughelyét, tanúsító táblát csak a könyvek őrizték meg? Hogy mi is történt, arról a legilletékesebb a pécsi káptalan adott ki a tanúsítványt. Most ezt olvassuk el, magyarul kivonatolva a latin szöveget. Idézem. Szokásos módon káptalani helyünkön, a konklávéban, összegyűlve megjelent körünkben főpapunk Zsigmond püspök, és előadta, hogy amikor közvetlen elődje János püspök meghalt, akkor ő még ifjúként Itáliában tanult. Jó okkal most azt kéri, hogy közjegyzők és tanúk aláírásával hitelesített okmányokkal adjunk bizonyságot János püspök halála évéről és napjáról. Mint egy jogi ügyben eljárva, Egyházunk inventáriumait és annáleszeit átvizsgálva, végül is hitelt érdemlő társaink bizonysága és emlékezetet szerint az említett János püspök az Úr 1507. évében, ismétlem, az Úr 1507. évében, március 27-én hunyt el a királyságunkhoz tartozó Medvebárban. Teste végül is hozzánk hozva kőszarkofágban tisztességesen eltemettetett. Dicséretére és jövendőbeli emlékezetére sírköve, tumulus, certis epigrammatis versibus, locum diem et annum transitus sui, mirifice cernitur adornatus. Mely dolog emlékezetére adjuk főpapunknak a káptalamban Sexto Idus Juni Anno Virginei Partus Millesimo etc. Indictione Secunda Pontificatus Domini Leonis Pápé, azaz 1514. június 8-án. Ez a forrás eddig is ismert volt, de aki kézbe vette, le is tette. Használhatatlanak ítélték az értelmezhetetlen évszámok miatt. Valóban, ha csak azt vesszük, hogy Ernus püspök halála és Gyula pápa tróna kerülése között 10 év telt el, akkor a káptalan nem siette el a választ, ami nyilvánvalóan elképzelhetetlen. János püspök megadott halála évével 1507, amint láttuk, meg egyáltalán nem tudunk mit kezdeni. Aki a forrást eddig elolvasta, elírásnak minősítette. Ezzel a válasszal nem lehetünk elégedettek. Magyarázatot kell keresnünk. Az írományt egy formuláskönyv őrizte meg, amely pécsi oklevelek kivonatait is tartalmazza. Ezek a notáriusok munkáját könnyítő példakönyvek, a formuláriumok, a személyneveket és pontos évszámokat általában elhagyták, főleg azért, hogy azok bele ne csúszanak a másolandó iratba. Ha maradt benne mégis adat, az a későbbi hasznosítás segíti. Ezért írt a Solymosi László a nemrég megjelent esztergomi formuláskönyvről, hogy az igazi munka az iratok hátterének földerítése. Tegyünk próbát a következőkbe a mi szövegünk vizsgálatával. Az úgynevezett Pécsi bácsi formuláskönyv 1904 óta ismert. Meglelője és részleteinek kiadója Iványi Béla szerint a többi ismert mintakönyvhöz hasonlóan ez is valós kiadványok kivonatait tartalmazza. Az Iványitól származó származás szerint ez a kötet 182-es számú darabja. Arra ad mintát, ha a káptalan valamilyen időpontot illetően kap megkeresést. Mintán keveréke a tulajdonképpen valós adatok sajátos elhelyezésének. A megfejtés a mindenkori hivatali ügykezelés gyakorlatának felismerésében rejlik. Az egy tárgyra vonatkozó iratokat együtt tartották. A pécsi káptalanban is a János püspök személyére vonatkozó anyag egy helyen, egy rekeszben, egy fiókban volt elkülönítve. Minden tárgycsomó, fasszikulus, külön betű vagy számjelet kapott. A folytatást, visszakeresést a regisztrum és az ehhez készült betűrendes mutató segítette. A fasztikuluson belül időrendben elhelyezett iratokat sorszám jelölte. A mi esetünkben a notárius az egész fasztikuluszt elővette, és abból alkotott egy önálló írományt, amely legalább 3 oklevélről tanúskodik. Ha föltevésünk helyes, akkor valós adatok nyomára bukkanhatunk. Próbálkozzunk az első irattal. Ezt tájékoztat az ügy hátteréről és a kezdetekről. Jánus halála idején az ifjú Ernus Zsigmond valóban Itáliában tanult, 1473-tól kora miatt előbb a pécsi püspökség adminisztrára lett. 1478-ban még mindig csak választott élektus püspök. Hogy mikor és miért kereste meg a káptalant elődje halálának idejével kapcsolatban, arról a Bonfinénél olvasottak adják meg a választ. Ez Mátyás király János halála utáni egyetlen pécsi, látogatása. 1476. október 14 és 15-e után lehetett. Ezt követően kerülhetett sor János sírjának rendezésére. A székesegyház amúgy is renoválásra szorult, erre figyelmeztette püspök fiát Ernusz János 1476. márciusában kelt végrendeletében. Az apai és királyi intelem szolgáltatott okot arra, hogy az elhújt harmadik János püspöknek méltó síremléket állítsanak. Hogy Jánosnak a királylátogatást követően saját búcsúversét is tartalmazó valamilyen síremléke már állt, arról közvetlen bizonyítékunk van. A költő támogatott atyafia, Garázda Péter a tragédiák idején, 1471-72-ben, tudnék, hogy a János és Vitézszér tragédiák idején, ugyancsak Itáliában, Ferrarában és Firenzében tanult. 1474-ben tért haza Esztergomba. 1478-ban azonban Pécsett volt. Andó György nagypriepost mellett, mint a káptalan lektora állított ki oklevet. Ő már ott akkor látta János síremlékét. Ez adott ösztöntést ugyanis, hogy a sajátját is elkészítse. Erről tanúskodik sírlapja Esztergomban. Ezen Jánoshoz viszonyítva határozza meg saját helyét a költői kánonban. Germanus Jani patrium ki primus ad histrum duxit lauri geras ex helicone deas sum situs hoc tumulo Petrus de stirpe garazde altera pieridum gloria iure fui. Sírlapja nagyon sérülten 1821-ben került elő az Esztergom várbeli Szent István protomártír társaskáptalan templomának romjai közül. Garázda nem volt tagja a testületnek, ezért a hely sok találgatásra adott okot. Újabban vált csak ismerté Garázda halála ideje. Ezt most 1491 tájára teszik. A társas káptalan prépostja ekkor Gosztonyi András volt. Őt nevezte meg korábban, 1469-ben, Firenzében tartózkodva Garázda, mint hazai ügyeinek képviselőjét. Úgy tűnik, a maga fogalmazta sírfülörat, kőre kerülését Garázda már nem érte meg. A megvalósítás barátjára Gosztonyi prépostra maradt. A nagyon sérült sírlap szélét növényi ornamentika keretezi. A szöveg egy tabula anszátán kapott helyet. Ez a stílus a 15. század utolsó évtizedére jellemző. Garázda sírkövét a sorozat első darabjának tartják. Ez éppen megfelel halála idejének is. Ha a János síremlékről eddig fejtegetésünk helyes, akkor itt az ideje, hogy egy másik esztergomiról is szót ejtsünk. Ez Vitéz János második, egész alakos sírköve. A királyi megbocsájtás valószínűleg az ő személyére is kiterjedhet, amint ezt Mikó Árpád már korábban föltételezte. Ekkor készülhetett az érseket ornátusában ábrázoló műalkotás. Szélén a fölirat. Immortale decus stirpis nationis et omnis, gloria doctrine religionis honor. Johannes jacet hic patriae pater optimus ille, cui caput ornabat strigonensis apex. A harmadik sorban olvasható patriae pater kifejezésnek Mikó Árpád egy tanulmányában nagy figyelmet szentelt. Végig vezette a megtisztelő cím előfordulását az ókori császáraktól Cosimo de Medici-ig. Az ő esetében 1464-től 1472-ig követve Firenze gesztusát a nagyon tisztelt fejedelem iránt. Mikónak már csak egy lépést kellett volna tennie, hogy megnevezze a közvetítőt Firenze és Esztergom között. Az 1465-től a 70-es évekig Firenzében tartózkodó Garázda Pétert. Vajon nem ő állt-e a második tumbafedél elkészítetésének hátterében? Idős pártfogójához való őszinte ragaszkodása ezt indokolná. A király megengyült haragja úgy szintén. Molnár Péter figyelt föl arra, hogy az 1481 és 1480 közötti viszonylag békés években az itáliai humanistáknak mintha feléledne az érdeklődése pannoniai költőtársai Jánusz és Garázda Péter iránt. Lővei Pál és Mikó Árpád is János érsek második sírkövét két stílus határára az 1480-as évek elejére datálják. Azért, mert az egész alakos sírkő követi az őt megelőzőket, de a keretező vers már korai humanista kapitálissal készült. Első iratunk vizsgálata így a vártnál is több eredményt hozott. A János érseket teljes főpapi ornátusban ábrázoló második esztergomi sírkő keletkezésének körülményeihez is közelebb jutunk. Most vegyük kézbe a szövegünkben rejtező második okmányt. Ez egy 1507-ből való oklevél, amit láttuk, pontosabban annak kivonata. Tipikus példája a példakönyvek adatközlésének. Valósághűek is, meg nem is. Formuláriumnak ez a része már pontos dátumot tartalmaz. 1507. március 27. Mivel március 27 valóban a költő halálának napja, mindenki, aki a forrást ismerte, úgy vélekedett, hogy az évet, az 1507-et illetően itt tévesztés történt. Ez nem tévesztés. Ez második iratunk keletkezésének dátuma. Jánusz sírjával kapcsolatban ekkor a káptalan valami határozatot hozott. 1505. novembere óta Pécs újpüspöke Szatmári György volt, közismert gazdag mecénás és építtető. Titkáráról, Brodaris Istvánról meg tudjuk, hogy Jánusz Pannonius hagyatékának gondoskodó gazdája volt. A fasztikulusban lévő irat arról tanúskodik, hogy Pécset a sír körül ekkor történt valami. Nem lehet véletlen, hogy a távoli Gyulafehérváron is éppen ebben az évben hivatkoztak Jánusz pécsi nyughelyére. Ez Megyerice János ismert, a családi szállal is összefűzött három költőnek, Jánusznak, Garázdának és saját magának a gyulafehérvári székesegyházban egykor padlóba süllyesztett sírköve. Jánusz versének végén a kérés úgy hangzott: Unc saltem titulum livor permitte sepulto. Megyericsei erre mintegy válaszul kezdi a magáét. Quem non livor edax alienaque gloria torquet, per legat haec latis carmina cesatotis. A viszonylag hosszú sírfeliratból csak a végső nyughelyekre vonatkozó sorokat idézem. Strigonia Petrus requiescat in arce, Ioannem ipsa suam sedes pontificales habet. Megyericseri járt Pécsert. Ezt igazolja, hogy ott lemásolt egy római áldozati oltárt. Járt Esztergomban is. Ott látta Garázda sírkövét, Az idézett sor tanúsága szerint a fent tárgyalt második vitéz kövön olvasható Pater Patriae meg annyira megragadta, hogy ezzel a címmel szeretett püspökét, Geréb Lászlót is megtisztelte annak haláláról szóló könyvbejegyzésében. Harmadik oklevelünk kibontása következik. Ez is datált. Ezt idézem. Sexto idus juni, anno millesimo, etc. Indictione secunda pontificatus Leonis Papi decibi. Nagyon fontos irat lehetett. Közjegyzőtől származott, mert indikcióval ekkor már csak a pápai és császári közjegyzők kelteztek. Egyébként föloldható. 1514. június 8. Tehát 1514. június 8. Ekkor valami nagyon fontos dolog történt a Jánuszkő szarkofágjával kapcsolatban. Ezen ekkor már rajta volt halálozásának helye és ideje. Certis epigrammatis veribus, ahogy forrásunk említi. In laudem et futura memoriam. Tehát idézem, sarcophago lapideo honorifice est reconditum, in cuius laudem et futura memoriam, tumulus sus mirisice cerditur adornatus. A tumulus a maga megmunkálására alkalmas nagy felületeivel a költő hírnevét volt szolgálni. Ennél többet ebből az iratból nem tudunk kiolvasni. Azaz, hogy mégis. Az előző irat dátuma 1507, az utóbbi 1514. Farbaki Péter a korábbi kutatásokra alapítva e két év valamelyikére esetleg mindegyikére teszi az esztergomi Bakócz kápolna műhelyének pécsi munkálkodását. Ekkor készült ott a Vörös Márvány tabernákulum, és mellette talán Jánusz díszes szarkofágja is. És a szegény János poéta teste. Az maradt a földben, amelyből vétetett. Kitűző célunk volt a formuláskönyv látszólag értelmezhetetlen összevont szövegéből az eredeti oklevelek üzeneteit kibontani. Azokból János Pécset elnyert végtisztességének körülményeit kideríteni. Valóban az események, szövegek és az események mozgatóinak sajátos hálója tárult föl János Pannonius síremléke sorsát követő Pécs, Esztergom és Gyulafehérvár között. Támaszkodtunk a korábbi kutatók eredményeire, és reméljük, hogy ösztönzést adtunk az itt elhangzottakkal a tovább gondolásra. Most hát szép rendben visszatesszük az okleveleket a fiókba. Bezárnánk oda a formuláskönyvet is, ha az nem tartogatna még valami meglepetés számunkra. Az agyon használt kötet minden üresejét teleírták. A hátsó tábla belső oldala teljesen üres maradt, erre a lapra szépen elrendezve a sorokat egy egykorú, talán egykorú kéz fölírta. Prestantibus ingenis plerum fe fortuna invide, et ne pro viribus emergant intercedit, azaz. A kimagasló szellemekre általában irigy a szerencse, s hogy tehetségük ne érvényesüljön, közbelép. Bonfini zárta így Jánuszról szóló fejezetét. Ezt emelte ki saját Bonfini kötetéből Zényi Miklós is, mint egy mottóul, ahogy Bene Sándor írja. A történetíró, az ismeretlen káptalani nótárius és a költőhadvezér, mondhatjuk talán a közvélekedés, így hajtott fejet a szerencsétlen sorsú költő főpap előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak.